Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, testvéreim, menjünk a mi urunk színe elé imádságban. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket. Légy áldott Istenünk, hogy minden népek ismerik a te nagy nevedet ezen a világon. Nagyon-nagyon sokat a gyermeked, és sokan tudják, hogy kicsoda a felséges Isten, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, a Biblia ura, a teremtő, gondviselő atya. És köszönjük, Urunk, hogy mi is ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy átélhetjük ennek az éneknek a valóságát, a gyötrődést is, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, mikor tépelődünk, gondolkodunk, és vizsgáljuk magunkat, hogy mindent jól tettünk-e, amikor mélységben vagyunk, meg kell állnunk és elcsendesedni, hogy vajon a te utadon jártunk-e. És aztán köszönjük, hogy eszünkbe jutatnak a te csodáid, a te kegyelmes szereteted, ami végig kísér bennünket életünk minden napján, és dicsérhetünk és magasztalhatunk téged. Köszönjük az életünkben, amikor megállítasz, Urunk, köszönjük a próbákat, köszönjük a békés napokat is, amikor rendben mennek a dolgaink. Légy áldott, Urunk, hogy te mindegyik helyzetben megszólítható vagy, és meg is akarsz bennünket is szólítani. És köszönjük, hogy így lehetünk itt ezen a mai vasárnap délutánon, kiki a saját élethelyzetével, örömeivel, problémáival, és mindezeket tehetjük le a te színed elé, és kérhetjük, hogy szólj mindannyiunkhoz, és egyformán szólíts meg bennünket a te ígédből. A te drága szent lelkedet áraszt gazdagon ránk, hogy az igének értői és cselekvői lehessünk. Így áld meg a mi Isten tiszteletünket, a Jézus Krisztus érdeméért, a te szent fiadért kérünk. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét. Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből, annak is a 13. fejezetből, a 4. vers utolsó részét. Így szól innen az Isten igéje. A szeretet nem fuvalkodik fel. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, megdöbbentő számomra, amikor a médiában hallom, látom, vagy egyháztól távol lévő emberek szájából jön felém az a gondolat, hogy a kereszténység, a keresztény vallás az a szeretet vallása, és a fő tanítása a szeretet, hol van hát akkor ez a szeretet? Ezt kérik számon nagyon-nagyon sokan a keresztény embereken, és utána jönnek a további dolgok, hogy miért nem tudnak a keresztények összetartani, és így tovább. Biztos ismerjük ezeket a dolgokat. Bevallom őszintén, hogy az utóbbi pár hétben több ilyen megnyilvánulás is ért engem, mikor számon kérte egyházon kívüli ember azt, hogy a keresztények vajon miért nem szeretik jobban egymást, és miért nem nyilvánul meg rajtuk keresztül ez a szeretet a világban. És minden kritika, ami az ember térés, ami engem is ér, vagy azt a közösséget, amihez tartozom, az engem elgondolkodtat. És az utóbbi időben ezért foglalkozom a szeretet himnusszal, többször is olvastam, és elgondolkodtam, hogy mi az, amiben változni és formálódni kell. Persze nagyon sokan nem tudják, és nem veszik figyelemben a külvilágban azt, hogy az egyházban is emberek vannak, nem tökéletesek, és hibáznak, de bizonyára bennünket is érint ez a kritika, és lehet, hogy változni kell. És amikor olvastam ezt a szeretet himnuszt, ami nagyon ismert, gondolom mindannyiunknak, és készültem erre az igehirdetésre, akkor megakadt a szemem ezen a felolvasott ige szakaszon, és először nem értettem, hogy miért. Aztán újra elolvastam, és újra csak itt kötöttem ki, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. És kezdtem magam kicsit beleásni ebbe a dologba, mit is jelent ez a szó, hogyan van ez a Bibliában jelen ez a fogalom, hiszen a köznyelvben is elég ritka ezt a szót, hogy felfuvalkodott, ritkán használjuk, hát még a Szentírásban ott sem olyan gyakran fordul elő. A felfuvalkodottságról azt is megmondom őszintén, hogy először nekem az állatvilágból jutottak eszembe azok az élő lények, amelyek veszély esetén nagyobbnak tettetik magukat, mint amekkorák, hogy elhárítsák a veszélyt. Van egy ilyen halfajta is, azt hiszem, hogy gömbhalnak nevezik, ami veszély esetén felfuvódik. és jó pár olyan állat van, amelyik, ha megtámadják, akkor a szűrét vagy a sörényét felborzolja, és így nagyobbnak tűnik. Nagyon érdekes, hogy az eredeti görög szó, ami ezt a felfuvalkodottságot jelzi a Bibliában, az ugyanaz a szó, amit az állatok viselkedésére is használ a görög nyelv. Egyébként érdekes volt számomra az is, hogy egy hangutánzó szó ez, amit használ a Szentírás. Milyen dimenziói vannak ennek a felfuvalkodottságnak? Milyen a felfuvalkodott ember? Amikor ezt kutattam, akkor ilyen dolgok jutottak eszembe, és a magyarázatokban is ilyeneket találtam. Először is, hogy a felfuvalkodott ember az gőgös. Talán ez az egyik rokonértelmű szava, a gőg. Egy olyan tartás vagy rátartiság, ami mögött az van, hogy én több vagyok, mint a másik. Valamivel nekem több van. Én többet tettem, én többet tudok, én több iskolát végeztem el, én gazdagabb vagyok, jobb társadalmi helyzetben vagyok, mint a másik. Mennyire ismerős ez a gőgösség a mindennapi életből, mennyire sok gőgös ember vehet bennünket körül. Aztán a felfuvalkodottság másik oldala egyfajta keménység. A felfuvalkodott ember kemény. Azt érzem, hogy ez a keménység, a kemény szívűség is ott van a felfuvalkodottságban. És még két dolgot szeretnék kiemelni, amit még itt a szónak a vizsgálódása kapcsán magamnak leszűrtem. Az egyik, hogy a felfuvalkodott ember az elbízza magát, az elbizakodott. Aki felfuvalkodott, és így többnek gondolja magát másnál, az erről meg van győződve, és ebben biztos. Ezért rendelkezik egy magabiztossággal. És végül a felfuvalkodott ember az sértődékeny és sértődött. A felfuvalkodottság mögött nagyon gyakran van egy sértődöttség, és jól tudjuk, hogy a sértődékenységnek az oka a tehetetlenség és az érzékenység. Az az ember, aki nagyon érzékeny valami miatt, vagy valaki rátapint egy érzékeny pontjára, az sértődik meg nagyon hamar, és nem tud megbocsátani. Aztán az a gondolat jött az igehirdetésre való készülés során elém, hogy a felfuvalkodottságnak vannak külső és vannak belső formái és módjai. Vannak olyan emberek, akik látszik a magatartásán, a beszédén, a minden megnyilvánulásán, hogy felfuvalkodott. Vannak ilyen emberek, akinek kívülről látszik, hogy ő rátarti, és így ismeri a környezete. De bizony, belső módon is fel lehet fuvalkodni. És ez volt az a pont, ahol engem magamat is megállított Isten, és bűnbánatra kényszerített, és azt értettem meg, hogy a keresztény embert talán ez a második dolog veszélyeztetheti jobban, hogy belső módon felfuvalkodik. Hiszen Pál apostol is keresztényeknek, a korintusi keresztényeknek írja ezt a levelet, nem világiaknak írja. A keresztény ember felfuvalkodhat. A keresztény ember beleesett ebbe a hibába, és ha másért nem, csak azért az egy dologért, hogy én már bent vagyok. Én már az Istené vagyok. És nagyon sokszor kísérti meg a keresztény embert, hogy lenézze, kisebb rendűnek nézze azt, aki még nem ismeri az Úr útját, aki a bűnben él, aki nem tesz meg annyit az Isten ügyéért, mint amennyit ő megtesz. Mennyi minden lehet emögött a felfuvalkodottság mögött. Szeretném most a testvérekkel megosztani azt a négy dolgot és négy rövid kis történetet, amit a Szentírásban találtam a felfuvalkodottsággal kapcsolatban. Négy olyan dolog van, és négy olyan hely, ahol a Szentírás említi a felfuvalkodottságot kiemelkedő módon is. Először is sokan hozzák példaként, hogy a legfelfuvalkodottabb személy a Szentírásban az maga a sátán. Az, aki az Isten ellen fellázadt. Nagyon keveset tudunk az ős történetről. A Szentírásban elszórtan találunk erről kijelentést, hogy mi volt a teremtés előtt, az ember teremtése előtt és a világ teremtése előtt, de az biztos, hogy a sátán, Lucifer a legfőbb angyal volt a mennyben. Egy hatalmas lény, akit Isten az angyalok vezetésére teremtett, és aztán egyszer fellázadt az Isten ellen is. Azt akarta, hogy ledöntse Istent az ő trónjáról, és nagyobb akart lenni, mint az Isten. És ez felfuvalkodottság, egy nagyon ősi, negatív tulajdonság. A sátán személye a felfuvalkodottságnak a mintaképe. Elgondolkodtatott nagyon, hogy pont ő hozzá, az ő személyéhez kötődik ez a dolog, és hogy Mennyire veszélyes annak, aki sok mindent tud és sok mindent lát. Nem megyek bele nagyon ebbe a témába, de az írásmagyarázók ezen a ponton mindig megrekednek, hogy hogyan lehetséges, hogy Lucifer ennyire közel volt az Istenhez, és ilyen nagyot bukott. Lám, senki nem mondhatja azt, hogy azért, mert ismeri az Istent, teljesen biztonságban van, és őt nem érheti kísértés, és nem érheti a felfogalkodottságnak a problémája. Na de nézzük tovább. A második történet, ahol a Biblia beszél a felfogalkodottságról, és elrettentő példaként állítja az ember elé, az az Ezékiel könyve 28. fejezetében van. Az első 10 vers, amit szeretnék is felolvasni, ez egy profécia Tírus királya ellen. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, szólj Tírus fejedelméhez. Ezt mondja az én uram az Úr. Felfuvalkodtál, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom a tenger közepén. Pedig csak ember vagy nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél, nem maradhat homályban előtted semmi. Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot, aranyat és ezüstöt szereztél kincstáraidba. Nagy kereskedői bölcsességeddel gyarapítottad gazdagságodat, és felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál. Azért ezt mondja az én uram az Úr, mivel olyan okosnak tartottad magad, mint amilyen Isten, ezért én idegeneket küldök ellened, a legkegyetlenebb népeket. Kardot rántanak ellened, bármilyen szép és bölcs is vagy, és véget vetnek fényűzésednek. Sírba taszítanak. Meghalsz halára sebzetten a tenger közepén. Mondhatod-e majd gyilkosaidnak, Isten vagyok én? Csak ember vagy nem Isten, kiszolgáltatva megöldöklőidnek. A körülmetéletlenek módján halsz meg, idegeneknek kiszolgáltatva. Én megmondtam, így szól az én uram, az Úr. Roppant tanulságos volt számomra, hogy a felfuvalkodottság az nem a szegény embert jellemzi, hanem a gazdagot, és így gondolhatunk lelki gazdagságra is. Nagyon vigyázzon, akinek sok adatot, akinek sok talentuma van, akinek sok megtapasztalása van az Istenből. Nagyon vigyázzon, mert a meggazdagodáshoz a felfuvalkodottság kapcsolódhat. Nem véletlenül mondja Jézus maga is, hogy boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik azt tudják mondani magukról, és úgy látják magukat, hogy nincsen semmi az Isten nélkül. A harmadik történet bibliai ige, ahol megemlíti a felfuvalkodást, a Szentírás Timóteus második levelének 3. fejezete, a 4. versben, az utolsó idők egyik jeleként olvassuk, hogy az emberek milyenné válnak, és ott van, hogy az emberek felfuvalkodottá fognak válni. Kór jelenség lesz tehát a felfuvalkodottság. Ez is alátámasztja, hogy igen, az utolsó időkben élünk. Olyan időkben, amikor a bűn és a gonoszság elterjed a földön. Nem véletlen tehát, és nem kell csodálkozni, hogy a felfuvalkodottság milyen módon és milyen szinten jelen van a világban. És végül a 4. történet, a 4. íge, a példabeszédek könyve 16. fejezetének a 18. verse, egy bölcs mondás a példabeszédek könyvéből, amely így szól, az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Megrendítő volt számomra ezt olvasni, hogy a felfuvalkodott ember az elbukik, és összefüggésben van az összeomlással. Nem véletlenül mondja az írás, hogy Isten az alázatosoknak ad kegyelmet, és őrzi meg őket. Na de mit tegyünk, és hogyan éljünk a felfuvalkodottság helyett? A Szentírást ugyanis véleményem szerint úgy érdemes olvasni, forgatni és értelmezni, hogy mindig megpróbálunk leszűrni egy olyan üzenetet és tanulságot, ami segít minket a mindennapokban, ami tovább vezet, és amikor felismerjük, hogy esetleg érint bennünket ez a dolog, felismerjük azt, hogy a felfuvalkodottság hibájába, vétkébe esetünk, mit tehetünk ehelyett? Nos, a szeretet himnuszában olvassuk ezeket a szavakat, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. Ezek szerint a felfuvalkodottság ellenszere a szeretet. És nem akármilyen szeretet, nem a felebaráti szeretet, a barátság, a szimpátia, vagy az együttérzés, hanem az isteni szeretet, az agapé. Ez az ellenszere a felfuvalkodottságnak is. Tudjuk jól, hogy az Isten szeretet, ő maga a szeretetnek a forrása. Milyen nagy dolog, hogy Isten megtaníthat bennünket alázatosnak lenni, és elvenni a felfuvalkodottságot a mi szívünkből. És tudjátok, belegondoltam abba is, amikor ezt az igét olvastam, hogy milyen jó, hogy Isten nem fuvalkodik fel. Milyen jó, hogy ő nem lesz felfuvalkodottá, pedig ő az egyetlen a világon, aki ezt megtehetné, nem? Ő a leghatalmasabb. Ő az, akinek alapja lenne rá, hogy bárki más felé ilyen módon viszonyuljon. És Isten soha nem fuvalkodik fel. Isten nem gőgös. Isten nem kemény szívű. És hatalmas kegyelem, hogy Isten soha nem sértődik meg. Pedig megtehetné. Jézus Krisztusban az ő fiába megmutatta, hogy milyen az ő szeretete. Az ő szeretete, ami megóvhat bennünket a felfuvalkodottságtól, azt gondolom, hogy józanná tehet bennünket. Az Isten szeretetének a józanságában megtanulhatjuk meglátni magunkat, és bármit is kaptunk, azt annak a fényében látni, hogy az apostol mondja, mit van, amit nem kaptál. Mindenünk, minden ajándékunk, minden jó dolog, ami bennünket ér, és ami meggazdagít bennünket, az az Istentől van, és ezért hálaadással tartozunk neki. Másrészt azt gondolom, hogy a szeretet és a szeretetben való járás az nagyon sokszor egy döntés a keresztény ember részéről. Sokan azt hiszik, hogy ez érzelem, vagy egy különös eufórikus állapot, pedig sokszor egy döntés, hogy nem engedem, hogy elhatalmasodjon rajtam a bűn és a rossz, hanem én az Isten szeretetében élek. Harmadrészt pedig küzdenünk kell a felfuvalkodottság ellen, és küzdenünk kell mindazon dolgok ellen, amik emögött állnak. Ha olyan a természetünk, küzdenünk kell a sértődékenység ellen is, mert nagyon nehéz lehet a környezetünkben élni, és nekünk magunknak is nagyon nehéz lehet, hogyha ilyenek vagyunk. Azt mondja Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, fele barátodat, mint magadat. Ez a három foglalja össze leginkább, hogy mi az, amit tennünk kell. Isten felé, a másik felé és önmagunk felé is tartozunk ezzel. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk ebben változni. Tudjunk változni akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy már annyiszor változtunk, és változon a másik, akkor is tegyük meg azt, ami rajtunk áll. Járjunk és éljünk a szeretetben. És még egy utolsó dolgot szeretnénk megosztani a testvérekkel. Van még egy hely a Zsoltárok könyvében, ahol arról beszél a Zsoltáros, hogy ő nem felfuvalkodott. És ezt szeretném végül felolvasni. A 130. és a 131. rövid Iker Zsoltárt olvasom. Kiáltás a mélységből is, alázatos ember éneke. Ezek a Zsoltároknak a címfeliratai. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem is bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem. Nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Urunk Istenünk, a te népedként, a te gyermekeidként, bűnbánó szívvel állunk meg most előtted. Hozzuk eléd mindazokat az élethelyzeteinket, gondolatainkat és tetteinket, amikor nem tudtunk megállni a szeretetben. Amikor a szeretet helyett sok más dolog nyert rajtunk uralmat és vett rajtunk erőt. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, amikor nem tudtuk megcselekedni a te akaratodat, és erőt vett rajtunk a felfuvalkodottság, a másoknál többnek érzés, azokért a dolgokért, amiket te adtál. Urunk, megvalljuk előtted, hogy mindenünk tőled van. Te látsz minket, Urunk, és te ismersz, adj nekünk alázatos szívet és szeretetet. És köszönjük azokat a helyzeteket is, amikor ezeket sikerül megélni. Köszönjük azt, amikor adsz erőt, és köszönjük a győzelmeket ezen a területen is. Urunk, taníts bennünket a hitben, szeretetben, reménységben növekedni. Taníts meg szeretni téged, engedelmességben, hitben járni. Taníts meg szeretni a felebarátot és önmagunkat is. A te kegyelmedből, kíséd az életünket. Így áld meg a családjainkat, szeretteinket is. Légy a mi gyülekezetünk közösségével, hadd épüljünk, növekedjünk a szeretetben. És légy így a mi anyaszentegyházunkkal, a református keresztjén népeddel, légy a gyász terhét hordozókkal, fájdalom, szenvedés terhét viselőkkel is, te légy az ő vigasztalójuk és erősítőjük. Hallgass meg minket, kérünk, Urunk, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fogadjátok az áldást, növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség most, és az örökké valóságban is. Ámen.